Vendégünk a stúdióban Víg József, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei területi építészkamara elnöke. Jó napot kívánok, elnök úr!
Jó napot kívánok!
Azért van nálunk a stúdióban, mert hogy változások léptek életbe az építés területén. Lazított a kormány a szabályokon azoknak, akik éppen családi házat építenek maguknak. Október közepétől már nem kötelező az elektronikus építési napló vezetése. Tehát gyakorlatilag ez lefordítva magyarra azt jelenti, hogy korábban ugye kalákában építhettek, tehát a rokon vagy a testvér odaállhatott és segíthetett építeni a házat, viszont ezt, ennek a gyakorlatát korábban megszüntették, vagy legalábbis korlátozták az enapló segítségével, igen, és most pedig újra, mint hogyha újra visszahoznák, ugye?
Igen, tehát ez a mostani változás, akkor pontosítsunk, az október 24-ét követően elkezdett, és hát adminisztratíve megkezdett építkezésekre vonatkozó szabály. Az egész dolognak a mozgatója továbbra is, hiszen én, mint kamarai elnök hallok valamiféle háttérinformációkat, így a megye elnökeinek is van azért egy ilyen központi ülésezés, és ott a érintett építészeti építésügyi helyettes államtitkárság kommentálta egy kicsit ezt az egész történetet. A lényeg az, hogy valójában a joggyakorlat szerint az egyszerű bejelentési eljárás volt ugye ennek a témakörnek az alapkonstrukciója. Az október 24-ét követ időszakban a kormány egyfajta családbarát gondolkodásának köszönhetően ez is egyfajta könnyítésnek van számva, az egész csomag, aminek hát van azért néhány eleme.
Uh-huh. Na hát akkor nézzük, hogy mi lett kötelező korábban az enapló bevezetésével. Nagyon ágáltak ellene, én legalábbis úgy emlékszem. Mert ha jól tudom, akkor még szélirányt, hőmérsékletet, tehát ilyeneket is be kellett vezetni az enaplóba.
Gyakorlatiasak ezek a megjegyzések. Hát ahogy egy építési naplót vezetni kell, ott vezetni kell az időjárást, a napi létszámot, hogy milyen munkások, szakmák dolgoztak, és azt is, hogy mit csináltak pár szóban, pár mondatban. Úgyhogy ebben semmiben nem különbözött a korábbi családi az építés bármelyik más nagy építkezéstől. Az építési naplót, ha vezetni kell, ilyenféle dolgokat szokás beleírni. Úgyhogy a korábbiakban ezeket a naplóval járó dolgokat, illetve hát a kalákára is visszatérve, tehát ennek is voltak mozgásterei valamilyen szinten, de azért a szakmai irányítás, tehát valamiféle felelős műszaki vezetőnek hívjuk az adott szakág, minden szakmának, amit gyakorolunk, van egyfajta tudója és vizsgázott, tehát jogosultsággal bíró vezetője, egyfajta építés vezetőnek is mondhatnám, de ezt felelős műszaki vezetőnek mondjuk hivatalosan, és ha kalákában etán dolgoztak, akkor kötelező volt egyfajta szakmai irányítást ilyen módon is, papíron is bemutatni, akinek jogosultsága van, regisztrációja van, ez igaz volt elektromosra, épületgépészre, kőművesre, ácsra, stb. Ahány szakma csak létezik ebben a nagy építési világban.
Na de hát korábban, amikor bevezették az enaplót, akkor az szült eléggé nagy elégedetlenséget, hogy bevezetik, és hogy mennyire túl adminisztrált ez az egész.
Igen, az elején...
Utólag hogyan értékelik?
Az elején ezt meglehetősen gyanakodva és rosszkedvűen méregettük, hiszen akik a szakmát gyakorolják, több tíz éve papír alapon indigós, gyönyörű építési naplók léteztek a mi világunkban, megszoktuk. Hát, hogy megszerettük-e, azt se tudom, de ez volt a napi gyakorlat. És hát ebbe azért volt egy pici tolerancia, hiszen ha az adott napján, az adott napon, adott esetben az elektronikus napló nem annyira toleráns, és ő rögzíti a dátumot, rögzíti a bejegyzés napját. Igaz, hogy van ebben is a valamiféle utólagos néhány napos bejegyzési lehetőség, stb. Na, de a papír alapú naplók többet kibírtak, tehát azok toleránsabban tudtak viselkedni, polcon állt egy-két-három napig, és mégis vagy hétvégén írták tele valamivel, bízva abban, hogy nem lesz közben valami mértékadó ellenőrzés. Tehát az elektronikus naplót valójában egy kicsit a fegyelmezés, és persze ott, ami bekerül, az a bejegyzés, az javíthatatlan, az ott marad, és tartósan őrzi a rendszer. Tehát az egy dokumentummá válik.
De ez mégis garancia volt valamire, ugye? Tehát ez garancia lehetett a minőségre?
Hát nyilván az építési napló egy kommunikációs felület, ahol a kivitelező folyamatosan írja, hogy mivel foglalkozik, milyen időben, milyen emberekkel végzi a munkáját, és a műszaki ellenőr, vagy adott esetben a tervező, tehát az építési beruházás további résztvevői esetenként szintén ellenőrizték, ha megkérdezték őket, akkor valamiben állást foglaltak. Ha nem kérdezték meg, néha akkor is állást foglaltak, főleg a műszaki ellenőr, akinek az a dolga, hogy látja a munkáját, munkát, ha hibákat észlel, utólagos észrevételt, vagy előre figyelmeztet a kivitelezőt, hogy éjszaka fáradtan fagyjon, és akkor vagy ne betonozzon, vagy gondoskodjon róla, hogy ehhez szükséges műszaki megoldással védje, takarja, vagy annak ilyen vegyszerek, amivel stb. Tehát ezekre a műszaki ellenőr előre is, utólag is nyilván tud reagálni, legalább hetente ez a szakma gyakorlat.
De az ENAPLU-nak köszönhetően megszűntek a kalákák, azt el lehet mondani, vagy nem szűntek meg, csak átalakultak?
Hát én azért így nem hoznám ezt ennyire közvetlen kapcsolatban, hogy az ENAPLU itt mindennek a alfája és omegája. Tehát ahol kalákába építeni akartak, ott maximum az ENAPLU annyit hozott, hogy és módja volt. Mondjuk egy családban szakemberek vannak, vagy össze tudnak fogni, és olyan a szellemiség, hogy ez működik, ahol meg lehet csinálni, de minden munkát nem lehet azért így megcsinálni. Az, hogy az ENAPLU-ba mi kerül, és ott be kell tartani bizonyos szabályokat, és hogy most pontosan azt írják-e be, ami valójában zajlik, vagy beírják, amit elvár az ENAPLU és az építés felügyelet, erre azért nyilván lehetőség volt, de az ENAPLU vezetéséhez ott meg kellett jelölni felelős személyeket, akik az adott típusú munkáért a szakmai felelősséget vállalják és számon kérhetők. Ez volt ugye a korábbi gyakorlat.
De munkaviszonyban is kellett lenni, nem? Tehát, hogyha a testvér beállt malterozni, akkor neki el kellett számolni egy ellenőrzés alkalmával, hogy ő kicsoda-micsoda, nem?
Hát ez nem feltétlenül így van. Én úgy emlékszem, de hozzáteszem, élő gyakorlatom, és ebben konkrét esettanulmányom nem volt ilyen típusú munkával, én a helyszínen azért nem találkoztam, de amennyire az írott szabályokra emlékszem, és még mindig ugye az előző időszakról beszélünk,
igen,
közben
igen,
ne veszítse a vonalat, aki hallgat minket. Tehát a kaláka lehetősége ebben a formában, hogy valaki a szakmai megfelelőséget, irányítást és ellenőrzést a helyszínen biztosítsa, és annak a nevét be kellett írni a naplóba, na de ezt nem kellett, tehát valami szerződéses viszonyban persze kellett lenni azzal a valakivel, tehát csak úgy akárkit innen-onnan is lenézhetem és beírom. Tehát nyilván az fel kell tölteni, hogy valaki megvan ezzel bízva, stb. És ottán mögötte állott a család, apraja, nagyja, és ő jót áll azért, hogy mit tudom én, a betont jól keverték, és a gödörbe jól került. Tehát vannak azért olyan típusú munkák az építkezésen, amit némi irányítás mellett valójában minden fizikailag értelmes, meg alkalmas ember el tud látni.
De az ENAPLU-t akkor végül is azért törölték el ebben a kategóriában, hogy könnyebbé tegyék a családi ház építést.
Hát, igen.
Ugye gondolom azért is, mert például az ÁFA, a kedvezményes ÁFA az most már ugye 2020. január 1-től eltörlése került, és hogy azért legyen még például valamilyen könnyebbség. No, de mi az önök véleménye erről?
Hát a könnyebbségeket vegyük még számba, mert egy egész sorozat van, a fél kezemben lévő ujjaimat majdnem számba vehetem. Tehát egyrészt ez volt talán az egyik legnagyobb módosulás, hogy az ENAPLU kötelezettség szűnt meg egyébként. Magyarul ez nem az az üzenet, hogy nem lehet vezetni, ezt választhatja, és majd erre esetleg még összegzésként visszatérhetünk, hogy mit gondol a kamara erről. De az ENAPLU kötelezettség, vagy vezetés kötelezettség megszűnése mellett megszűnt a kötelező tervezői művezetés intézménye, ami korábban legalább 6 alkalommal végzendő helyszíni művezetést jelentett, alapvetően az építész tervezőnek, vagy az ő bevonásával más szakági tervezőknek is, de lehetett több is, tehát erre megint csak volt egy kötelezettség. Aztán volt a rendszerben olyan, hogy tervezői felelősségbiztosítás. Az én tudásom szerint ez nagyságrendileg egy ilyen 100 000 forint nagyságrendért tudta egy tervező megkötni. Ennek a kötelezettsége is megszűnt, holott ennek is van azért valamiféle biztosíték, biztonságadó szerepe is, és a...
Ennek mi volt a funkciója, bocsánat, csak
tehát két mondatban. Tehát ha a tervező adott esetben egy magánszemély, nyilván egy, ne adj Isten, egy régi, prosperáló cég, aki vagyonnal bír, és maga a súlya egyfajta garancia rá, hogy ha baj van, akkor az majd jót áll, meg stb. De hát egy magánszemély is nyilván tervez családi házat, aki, ha hibázik, most mondok extra helyzetet, leszakad egy gerenda, kidől egy fal, azt újra kell kezdeni, annak egy csomó költsége, stb. És tegyük föl, a tervező nem tud, vagy nem akar, vagy vitatja, hogy ő neki ebbe a költségbe be kell szállnia. Erre szolgált az a tervezői felelősségbiztosítás, hogyha a tervező hibázott, akkor a biztosító lép az örökébe, és ő majd fizeti a cekket. Jó, tehát ez lett volna. Ugyanez igaz a kivitelezőre vonatkozóan, és szintén kötelező volt a kivitelezőnek a felelősség biztosítása. Hát pláne olyan munkánál izgalmas ez, ami egyébként a mi vidékünkön divatos és gyakori, hogy nem egy fővállalkozó kapja meg egy kézbe az egész családi ház kivitelezését. Én még ilyet alig-alig hallok ilyet, azt inkább hallom, hogy 5-10 szakmára, mesterre, alvállalkozóra bontva kerül darabokba, hát munkába vagy megbízásba adásra az épület, úgyhogy jó esetben egy kézbe maradnak a kőműves munkák, alapozás, falazás, födémek, utána külön cégként megjelenik egy ácsmester a saját brigádjával. Ezek praktikus dolgok, és hát ma is egy gondolandó dolgok, hiszen ezek a kisebb mesterek relatíve, tehát akik néhány fővel dolgoznak, és egy évben 3-4-5 családi házat mernek, mernek többet is, most úgy tűnik, hogy vagyunk velük bajban, mert nem mindenki tud már teljesíteni, de normál esetben néhány darabot vállalnak évente. Ezek még anyagmentesen hajlandók vállalni, az anyagvásárlás akkor a megrendelő oldaláról folyamatosan kerül biztosításra, és így az ő éves árbevételük is talán belül marad a katás vagy nulla áfásan kezelhető nagyságrenden belül. Ettől kezdve ők ilyen szempontból egy jó pénzügyi partnerek, ha tetszik, mert a áfával ők nem terhelik meg legalább a saját munkadíjukat. Tehát ez szívesen foglalkoztatja a mi vidékünkön a lakosság ezeket a mestereket, de akkor jön a gépész, meg az elektromos, meg a burkoló, a festő, a nyilázzáró, tehát lehet ezt cizellálni, hogy hány részre szakad szét adott esetben a munka. Hát ezeknek a kezelése, összefogása és az ő biztosításuk megléte adott esetben azért izgalmas dolog, mert ha valaki hibázik, ott vagy jótál, vagy sose látom többet, mert most bonyolult időket élünk, és szóval az ígéretek ma már úgy időnként kevésnek bizonyulnak, még a korábban megbízható és egy kiegyensúlyozott a piaci viszonyok köz kifejezetten korrektnek mondható mestereknél sem lehet ma már bízni az adott szó becsületében annyira. Nem mondom, hogy nem lehet, csak úgy napra, hétre, jó, ha hónapra. Uh-huh. Igaz, amit mond.
Van még néhány könnyítés?
Gondolkodom.
Nevezzük akkor könnyítésnek.
Könnyítésnek, igen. Ez a kalálkás dolog ettől kezdve, csak úgy mondom, lehet, hogy csak áttételesen kell mondanom, de ezekkel az előbb elmondottakkal együtt most ez a kalálkás kivitelezés megint csak szabad utat kapott. A mai logika és a mostani most is van azért valamilyen szintű adminisztrációja egy családi házas építkezés. Nekem pont egy olyan családi ház történet saját praxisomban is előfordult, hogy nem sikerült. Nem tudtuk egyébként ez a 24-i dátumot, ezt nem publikálta előre senki, és nem tudtuk, hogy ez most két hónappal már korábban, vagy netán januárra lesz ez a helyzet. Igyekeztünk egy családi házat befejezni, néhány napot késtünk a 24-hez képest, úgyhogy az előző korszak szabályai szerint elkészült dokumentáció 24-e után ismételt felülvizsgálatra szorult, mert a mostani szabály visszanyúltak egy még korábbi, az egyszerű bejelentés legelső időszakában kicsit fárasztóan és kicsit a szakma szerint már túl alaposnak is minősülő műszaki tartalomhoz. Úgyhogy amit a utóbbi évben mondjuk az egyszerű bejelentés keretében elégséges volt műszaki tartalma megcsinálni, aki foglalkozik most ilyenekkel, az mindenképp nézze tüzetesen végig a megszokott gyakorlatához képest a mostani dolgokat, mert például az épületek homlokzatait telekhatártól telekhatárig kell ábrázolni a terepviszonyok meghatározásával, és ebből az is kiderül, hogy a szomszédhoz képest az én telkemről a vízelvezetést megoldottam-e, vagy rosszul, vagy át se gondoltam. És van még egy-két, azt hiszem a helyszínrajzot is, amit elégséges volt kisléptékben megcsinálni, a mostani szabályok, remélem jól fogom mondani, azt hiszem egy a 200-as, tehát viszonylag nagy léptékben kérik ezt föltenni, úgyhogy át kell nézni az új szabályokat.
Mennyiben kell attól tartani, hogy a minőség rovására megy ez a történet?
Hát...
Mert ahogy felsorolja itt ezeket a szempontokat, amelyeket eltöröltek, hát akkor ez a kérdést veti fel.
Mivel az építési napló nem kötelező, de ahogy mondtam, nem is tiltott. Tehát az építészkamara azért úgy gondolja, hogy mindent lehet csinálni úgy is, mint korábban, kivéve ezeket a műszaki terv tartalmi követelményei, azok, mint tudom én, 90%-ban ugyanazok, valami keveset módosultak, azok egy kicsit alaposabb tervezői munkát igényelnek, de az építési napló és így a folyamat dokumentálásának a hiánya azért egy kicsit a lovak közé dobott gyeplőre hasonlít a szakma megítélése szerint. Hát ennyire azért nem lehet bízni mindenbe és mindenkibe, hogy itt mindenki korrektül és a többi. Ekkor jelennek meg ezek a dolgok, hogy hát akkor egy erőskezű műszaki ellenőrt azért csak jó lenne megbízni. Én a magam részéről ma is azt mondom, hogy hát macerás ez az építési napló, de dokumentuma marad mindennek, tehát ebbe van persze, ezt vezetni kell, meg mindenféle szakmának be kell jönni, meg amikor azt elkezdjük vezetni, akkor fel kell tölteni szerződést, meg jósultságot, meg mit tudom, mikor mit, és akkor működik ez az egész, de azért az egész folyamatnak, ami elhúzódik egy évig, két évig, netán még tovább, van egyfajta követhetősége, dokumentáltsága, és hát ezt azért látja az építésfelügyelet, akit én nem tartok mumusnak és rossz szellemű, nem tudom, bajkeverőnek. Azt gondolom a építő és a szakma meg mindenkinek a biztonságát szolgálja szakmai szempontból, hogy az építésfelügyelet látja az elektronikus rendszereken ezeket a dokumentumokat, ahol bajt lát adott esetben kimegy. Egyébként ők nem feleslegesen nem járnak sokat egy folyóépítkezésen. Jó, ha egy alkalommal saját önszántukból megjelennek építés közben, meg megjelennek a végén, de tudok olyat is, hogy közben nem jutottak el az X-edik házig.
Említette, hogy hát lehet használni természetesen ezután is tovább, de ami nem kötelező, azt általában nem fogják, úgyhogy vélhetően, tehát azért ki lehet következtetni, hogy mi lesz ennek
ezen
a
teszten átestem, mert egy nagyon jó szellemű mérnök kollega építkezik, akinek emlegettem itt a tanulmány esetként a házát, és én mindezt a bölcsességet megosztottam vele, amit most is elmondtam, hogy az, hogy nem kötelező, nem azt jelenti, hogy nem kell, vagy nem szabad, hanem hát lehet rajta spórolni, aki úgy érzi, az ezekre nem kötelezett. Én ezt a sok bölcsességet elmondtam, és néhány nap gondolkodás után a megbízom végül is úgy döntött, hogy semmit nem akar csinálni, amit nem kötelező, tehát azokon minden tételen tízezrek, meg esetenként százezrek is múlhatnak, és ha elindul egy építkezés, minden fillér költségtől megijed az építtető nyilván. Úgyhogy az én bölcsességeim nem találtak táptalajra, az én per pillanat egyetlen ilyen áthúzódó partnerem, és végül úgy döntött, hogy csak ami kötelező, azt csináljuk. Ez per pillanat annyi, hogy elkészül a dokumentáció, ezt most az ETDR rendszerbe kell feltölteni, tehát most is föl kell elektronikusan tölteni. Ennek megszületik egy kontrollja, és egy visszacsatoló üzenet érkezik azért aztán 7-8 napon belül, tehát a dokumentáció alkalmasságára még az építésfelügyelet ránéz, ha abban a hibát látok, legalábbis itt a mi megyénkben ez most így zajlik, Szabolcs-Szatmár-Berekbe, aztán kijön egy igazolás, ha minden rendben van, hogy eddig amit kellett, megszült a beruházó és a tervezője, kezdhető az építkezés valamennyi időn belül, és utána is el lehet egyébként térni dokumentáltan a tervben foglaltaktól is valami mértékben, amit a mostani olvasatomban ismételten nem kell már feltölteni sehova, viszont az építési helyszínen a módosított terveknek kint elérhető módon ott kell akkor lenni, ha egy ellenőrzésre netán sor kerül, és az X-edik fal nem ott van, ahol kéne, akkor legyen olyan terv a helyszínen, ami azt mutatja, hogy hát de a tervezőm ezt jóvá hagyta, és szakember mondta, hogy így is lehet.
No hát a beszélgetésből azért kiderült, hogy szerintem ezek után sem lesz egyszerű családi házat építeni. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk.
Én is köszönöm, és az ászó részeként, tehát itt a mi szakmánk ezt a több éve érlelődő folyamatot és módszertant valójában, amivel szintén ellenségesen és mondjuk azt, hogy teherként szembesültünk valamikor, ezeket úgy megszoktuk, elfogadtuk, és kezdtük úgy érezni, hogy szükség van ezekre. Az új felállásban aggódunk, maradjunk ennyiben.
Köszönjük.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Vég Józseffel, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi építészi kamara elnökével beszélgettünk.